Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra, Vízkereszt ünnepe utáni második vasárnapra, ige hirdetési alapigeként jelölt ki. Ennek megfelelően olvasom Isten szent igéjét, Máté evangéliumának az 5. fejezetéből, a 17. verstől a 19. a következőképpen. Az Úr Jézus Krisztus szavait halljuk. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg mindenben nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. Ez Isten igéje mára. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, lényegében folytatjuk az elmúlt hétnek az igeolvasását, hiszen ma egy hete az ige hirdetési alapige a Máté evangéliuma ugyanígy 5. fejezetéből a 16. verstől épp a 17. tartott, ahol arról volt szó, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága, és hát a küldetésről, a tanítványi küldetésről volt szó. Most pedig az Úr Jézus Krisztus szavát folytattuk a hegyi beszédből, ami a törvénnyel összefüggésben hangzott el, hogy nem érvénytelenné teszi a törvényt, hanem betölteni szándékozik. A mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus a korabeli, az akkorabeli rabbikhoz, farizeusokhoz, írástudókhoz képest egy egészen más vallási formát és tartalmat testesített meg és képviselt. Rendkívüli módon feltűnt az akkori társadalomban minden réteg számára, kezdve a pásztorokkal, akik ugye abban a kitüntetésben részesültek, hogy karácsonykor angyali szózat szólította meg őket Betlehem pusztáján, de a társadalom többi rétegében is egészen az úgynevezett szellemi elitig mindenütt föltűnt, hogy ez az Úr Jézus Krisztus egy egészen különleges egyéniség alak. A németek egyik híres teológusa, akit volt szerencsém személyesen ismerni, és sőt, kaptam tőle dedikált könyvet, a híres Grundmann professzor, a szinoptikusokról írt csodálatos három nagy kötetes egzegézisét dedikálva. Ez egy nagyon nagy ajándék volt a számomra, ő európai méretű professzor volt, hát én meg egy hangya, vagy még annyi se hozzá képest. Ő azt később a Eisenachban ismerhettem meg, még akkor NDK-nak hívták Németországnak a szerencsétlenebbik felét. És ő akkor élete vége felé írt egy olyan könyvet az Úr Jézus Krisztusról, aminek a német címe úgy hangzott, hogy Einzigartigkeit Jézu. Ez az Einzigartigkeit, ez azt jelenti, hogy egyediség, különlegesség. Olyan, mint Jézus nem volt több, és nem is lesz több. Az Úr Jézus Krisztus egyénisége különleges egyéniség volt, és a könyvének a főtétele az, hogy ohne gleichen, hát ilyen még nem volt, nincs hozzá hasonló. Az Úr Jézus Krisztus annak a kornak is egy különleges egyénisége volt abban a társadalomban. Megtagadta az akkori társadalom képmutató életvitelét, megtagadta az akkori társadalom kiüresített és piacivá változtatott vallási szokásait, és az Ótestamentumi Bibliához való viszonyukat is megtagadta, és az egyoldalú ítélkező Isten képüket is megtagadta. Természetesen az akkorabeli szellemi és politikai elitet rendkívül idegesítette és izgatta Jézus alakja, szava, lénye, kisugárzása, páratlan hatalma. Állandóan spionkodtak, utána kémkedtek körülötte, lesték, mikor és hogyan tudnák téves tanításon rajta kapni. Különösen nagyon érdekelte őket a Tórához, magyar szóval kifejezve a törvényhöz való viszony. Betartja-e, ezt rendkívül lesték, betartja-e Jézus a mózesi törvényeket, nem esik-e valamilyen liberális bűnbe, nem tanít-e szabad elvűséget, mert abban igazuk is lett volna, hogy az emberiség történetének és hazánk valóságának is az egyik legnagyobb tragédiája, vesd össze a bűnözés mértékével, ha a szabadság átcsap szabadosságba. Mert gyönyörű eszme a szabadság, s vannak nagyon kiemelkedő mártírjai a szabadságnak, csak az elkeserítő és félelemmel eltöltő valóság, hogy a mindent szabad, liberális tétel tragikus következményekkel jár együtt, mert a szabadság átcsap szabadosságba, és akkor rát törhetik az ajtót megélhetési bűnözés címén. Az egész történelem tanítja, az egész történelem arról beszél, hogy az összes világtörténelmi méretű tragédiát, háborúkat mindig az ilyen erkölcsi nihilizmus előzte meg, amikor már az emberek akár rossz kedvükben, akár jó kedvükben önmagukat pusztították, akkor az az önpusztítás, az az önsorsrontás azután már földrész méretűvé csapott át. A Jézus korabeli szellemi őröket is többek között az izgatta, hogy Jézus nem szabadosságra akar-e tanítani, és ezzel rászabadíthatja a társadalomra a romboló erőket, és akkor eleinte csak indok kell a bűnözéshöz, később már az sem, aztán egyszer csak bevezetik a megérhetési bűnözés fogalmát, ami minden gátat fölszakít. Az volt a benyomásuk, hogy Jézus fölrúgja a törvényeket, egyrészt, mert látták, hogy kik gyülekeznek körülötte, és azt is, hogy a híres szombati napon gyógyítani volt hajlandó, és mivel látták az akkorabeli szellemi elit tagjai, hogy hazaárulónak számító vámszedők és egyéb bűnösök, többek között utcanők vannak Jézus társaságában, nagyon is gyanús volt nekik ez a názáreti. Hallották, hogy a pogány római századossal beszél, nála gyógyít, bement a lakásába, hát ezek rettenetesen nagy bűnöknek számítottak. Éppen ezért radikális volt a kérdésük, megtartja-e Jézus a törvényt, mi a véleménye a mózesi törvényekről, vagy szabadosságot hirdet, vagy veszélyezteti a világot? Aztán sok évszázaddal később ez a gondolat az ellenkezőjére fordulva bukkant fel, és voltak olyan botorak, akik azt mondták Voltaire után szabadon, a francia filozófus után szabadon, hogy Jézus úgyis mindent megbocsájt, nyugodtan vétkezhetünk, mert majd elég, ha meggyónjuk, meg leurvacsorázunk, és akár mit csináltunk, meg vannak bocsájtva a bűneink. Nem biztos, hogy ezt így könyvben kimondták, vagy leírták, de a gyakorlat rakja elénk. Egy bizonyos cinizmust jelent meg, ami a pont fordítottja a Jézus korabeli nomizmusnak, törvényeskedésnek. Másfél évezredek később pedig azt szólalt meg, hogy vétkezzünk nyugodtan, mert az Jézus dolga, hogy megbocsásson. Még olyanok is voltak, akik cinikus módon fejtegették, Jézus nem is tud más tenni a sebei miatt, csak megbocsájtani, de hát nem számítanak a törvények, mert Jézus úgyis mindent megbocsájt. Ezek az emberek nem ismerték, vagy nem akarták ismerni a bűnbánat halálos komolyságát. Különösen fölerősítették ezt Pál apostolra hivatkozva, hogy mindent szabad. Elfelejtették hozzátenni, hogy az apostol a mondatot úgy kerekítette le, hogy de nem minden használ. Mi evangélikusok megszoktuk a templomainkban, hogy a tétel így hangzik, hittétel, nem a törvény által van az üdvösség, hanem hit által. És bizony mi evangélikusok sikeresen vakvágányra vittük, navigáltuk ezt a tételt, amikor aztán arra gondoltunk, hogy tehát csak a hit számít. És elfelejtettük azt a megkülönböztetést komolyan venni, hogy van a földi élet, és van az örök élet. A földi élet és az örök élet két különböző, egymástól radikálisan eltérő valóság, hogy az üdvösség, az örök élet nem ebből a földi életből születik meg, nem ebből nő ki, hanem valóban a hit által egy egészen más világ. S valóban az örök élet, az üdvösség hitáltal van, de mert le kell élni a földi életünket is, egyáltalán nem vesztette értelmét, tehát a földi életünk miatt nem vesztette értelmét a törvény, nem vesztette el szerepét, a nagyon is fontos szerepét, az Isten rendje. Jézust megvádolták, hogy törvénytipró. És erre mondta, hogy szó nincs erről. Nem azért jött, hogy érvénytelenné tegye a törvényt, és a proféták törvénnyel kapcsolatos tanítását, hanem hogy betöltse. Semmi nem veszik el a törvényből, mondta, még egy ióta sem, az ABC legkisebb betűjele, sem veszőcske, nem érvénytelen a törvényből, nem veszik el, meddig, amíg ez a föld és ez az ég van, addig a törvény van, érvényes, büntetlenül és következmények nélkül senki nem rúghatja fel az Isten törvényeit. Ezt érteni kell. Vannak a múlandó emberi törvények, és van az Isten szent törvénye erre a világra, erre az embervilágra, hogy biztosítsa a működését. Egészen más lesz majd az üdvösségben. Egészen más lesz majd Isten országában. Azt mi egyenlőre nem tudjuk, hogy hogyan lesz. Mi csak várakozunk boldogan, hogy másképpen lesz. Egészen másképpen lesz az Isten országában. Ezek a szent törvények erre a világra adattak, ennek a világnak, embervilágnak az érvényes, ha úgy tetszik, játékszabályai. Természetesen Jézus bizonyos törvényekre azt mondhatta, hogy idejét múlt és feleslegesek. Hát mint például a kultikus, a ceremoniális törvények. Mózes könyveiben részletesen olvashatunk azokról a ceremoniális, tehát a ceremóniát, a kultikus ceremóniát, templomi kultuszt biztosító törvényekről, amelyek például az áldozat bemutatásánál nagyon, amelyeket az áldozat bemutatásánál nagyon pontosan be kellett tartani. Ugye ilyen volt például, ma egy hete nézegettük meg, hogy a sónak ugye volt szerepe a áldozati húsnak a megsózása. Tehát ezek a kultikus törvények, ceremoniális törvények, például az áldozat bemutatásánál, és az Úr Jézus Krisztus ezt már fölöslegesnek nyilvánította, ezek már nem kellenek, mert az ő kereszthalála, az ő keresztáldozata után többé semmiféle áldozatot nem kell bemutatni. Ő egyszer és mindenkorra bemutatta az engesztelő áldozatot mi érettünk, hogy Isten kiengesztelje a bűnös emberrel, a bűnös embert kiengesztelje Istennel, és ugye Krisztusra kérlek titeket, hogy béküljetek meg az Istennel, írja Pál apostol. Tehát Krisztus bemutatta egyszer és mindenkorra az engesztelő áldozatot, tehát azok az ótestamentumi ceremoniális törvények teljesen feleslegessé váltak. Üdvözítő áldozatot adott az Úr Jézus, ezután az ótestamentumi áldozati törvények feleslegesek. Vagy Jézus követésében az úgynevezett ószövetségi BTK, vagyis a büntető törvénykönyv is érvényét vesztette, tehát az Ószövetségben van egy igen jelentős büntető törvénykönyv, ebbe tartozott bele ugye a megkövezés is, a házasság törő asszonyt is meg kellett volna Mózes törvényei értelmében kövezni, de ezek a törvények is már annyira érvényüket vesztették, hogy ma már a mai Izraelben sincs megkövezés, nem csak a Jézust követő egyházban nincsen. De mégis szükség van a törvényekre, mert ez a földi élet, ez az emberi élet itt a földön nem maradhat szabályozatlan, ahogy megvan a közlekedés rendje, vagy akár egy egyszerű üzemnek is a rendje. Mindenütt, ahol emberi közösségek vannak, ott kell rend, szabályrendelet, így van ez akár az iskolánkban, az óvodánkban, de így van ez a lelkész hivatalban, van egy működési rend, szabályrend. Így ez persze csak általánosságban megfogalmazott igazság, mert az emberi rendnek, a társadalmi rendnek többre van ennél szüksége, hogy emberek vagy emberi csoportok egyezzenek meg, és ezek az emberek vagy emberi csoportok esetleg más emberek vagy emberi csoportok kárára hoznak törvényeket. Engem nagyon meglepett, amikor tavaly Izraelben, Jeruzsálemben jártunk, és a Knesset, az izraeli parlament épületénél jártunk, és onnan mentünk a kumráni tekercseket bemutató csodálatos múzeumba, és ott mondta el az idegen vezető, hogy a jelenlegi izraeli parlament úgy működik, hogy a képviselők mellett, vagy inkább fölött, van egy izraelita teológusokból álló munkacsoport, egy rabbi közösség, mintha alkotmánybíróság lenne, és minden parlamenti döntést ez a csoport összehasonlít, összevet a mózesi törvényekkel. Most magunkra nézve az a kérdés merül föl, hogy de mi közünk van nekünk a törvényhez, hiszen már sokszor hallottuk, hogy nem a törvény által, hanem a hit által van az örök élet Isten országában, és ez így igaz is, de nem szabad elfelejtenünk, hogy egyenlőre itt vagyunk ebben a földi életben, egyenlőre itt kell közlekednünk a családon belül, a munkahelyen belül, az utcán, az élet különböző rétegeiben, és az életünk minősége összefügg az életünk rendjével, keretével, medrével. Az evangélikus dogmatika egyszerű szavakkal elmondja, azt tanítja, hogy három szempont miatt van szükségünk a törvényre. Az első szempont az mindenkire nézve kötelező, a második és a harmadik szempont már csak a hívő keresztény emberekre vonatkozik, vagyis azokra, akik már igényt tartanak a minőségi, a magasabb szintű, mondjuk így lelki életre, tehát akik minőségileg többet akarnak, azokra vonatkozik a második és a harmadik a tanítás a törvényre. Mert az első az, hogy természetes módon van az általános társadalmi rend, vagy a politikai törvény. Vagyis valamivel meg kell akadályozni a durva bűnöket, már amennyire lehetséges megakadályozni a durva bűnöket, de meg kell akadályozni, vagy fékezni kell minimum, és hát mivel lehet fékezni, mint a törvénnyel, meg kell akadályozni, fékezni a betöréseket, a lopásokat, a gyilkosságokat, vagy legalábbis mondom, fékezni kell, hát ezért vannak a törvények, ezért van a bíróság és a többi. A törvény ezen a szinten mindenkire nézve kötelező. Hát az egy dolog, hogy ki nem tartja be, az egy másik kérdés, de ettől függetlenül ez nyilván, ebbe egyetértünk, hogy ezen a szinten mindenkire nézve kötelező. Ez a 10 parancsolatnak tulajdonképpen a második kőtáblájára épül. Az emberi relatív törvények mögött mindig ott kell tudni az örök törvényt, az isteni törvényt. És itt következik az, hogy nem elég pusztán az emberi törvény. A társadalom pillanatnyi szükségéből születő törvény nem elegendő, hanem mindenképpen szükségünk van Isten törvényére ahhoz, hogy életünkben ez a törvény a tükör szerepet betöltse. Ez már csak azokra vonatkozik, akiknek igényük van magasabb lelki életre. Akiknek igényük van arra, hogy mihez igazítsam az életemet. Mi legyen az életem alapmértékegysége. Milyen tartalommal és formával alakítsam az életemet. Ebben az esetben az Isten törvényei a mi számunkra a tükör, hogy mit vár el Isten tőlünk, akár önmagával szembe, akár egymással szemben, és önmagunkkal szemben. Mit vár el tőlünk az Isten? Az elvárásai. Akár a hegyi beszédben is például. És akkor azt mondjuk, úgy szoktuk fogalmazni, hogy ez a törvénynek a nevelő szerepe, a pedagógiai szerepe. Isten a törvénye segítségével nevelni akar bennünket. A törvény segítségével ismerhetjük föl a saját helyzetünket, állapotunkat, bűnösségünket, és juthatunk el a bűnbánatra. Látva azt, hogy mit vár el tőlünk az Isten, és hol tartunk mi? Pál apostol felülmúlhatatlanul világosan fogalmazta meg a galatáknak. Tehát a törvény nevelünk a Krisztusra. Hogy aztán hitáltal igazuljunk meg. A törvény nevelünk a Krisztusra. És ott, ahol ez a szó áll, hogy nevelünk, ott az a szó van, hogy paidagógos, amiből van a pedagógus. Ami azt jelenti, hogy a pedagógus szó azt jelenti, hogy helyes útra vezetni. A törvény tehát a paidagógos, a nevelő, amely minket helyes útra vezet a Krisztushoz. Ez tehát a pedagógus szó az eredeti értelmében. A törvény, ami pedagógusunk, méghozzá a Krisztushoz vezető pedagógusunk. Ezért vannak a gyónótükrök. Hogy is állok én? Hogy is nézek én ki? De nem abban a tükörben, amit mások tartanak elém, mert mások lehet, hogy olyan tükröt tesznek elém, hogy én sokkal rosszabb vagyok a valóságos, úgymond, lényemnél. Vagy esetleg olyan tükröt tartanak elém, hogy sokkal jobb vagyok annál, vagy rosszabb vagyok annál, vagy igazi, reális, tárgyilagos tükör, amit az Isten törvényei, Isten törvénye tart elénk. És amikor Isten lelke segítségével hitre jutunk, akkor új szerepet is, megmarad a régi is, de új szerepet is kap a törvény. Mert a harmadik ez. A hitre jutott ember azt a kérdést teszi föl, pontosan azt, amit Péter apostol első prédikációja után az apostolok cselekedetében az első néhány ezer ember, akik megtértek, amikor Péter apostol azt prédikálta nekik, hogy ugye tartsatok bűnbánatot, térjetek meg, stb. Higgyetek Krisztusba, és előtte azt kérdezték, tehát Péter apostol elmondta, hogy az Úr Jézus Krisztus mit tett értünk, kereszthalála föltámadása, és akkor azt kérdezték, akik őt hallgatták, hogy na és akkor most mit cselekedjünk? Mit tegyünk? És ez a harmadik feladata, vagy harmadik szerepe a törvénynek. Hogy a hitre jutott embernek a szent törvény az útmutató szerepe. Mi is legyen az életem tartalma? Ez a keresztény élet úgymond szabályrendelete. Tehát a törvény a keresztény életnek úgymond egy, lehet, hogy szimpatikusabb, ha azt a szót használom, hogy a keresztény élet programja. Életprogramja. És Jézus nyomán a hegyi beszédből tudjuk, hogy mennyire gazdag a szent törvény lehetősége a számunkra, amikor azt is át kell gondolni, hogy belső vizsgálódás. Mert amíg a 10 parancsolatot nézzük, az egy külső. Ne ölj, ne lopj, stb. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ez a külső, külső tilalom. De amikor például azt a törvényt veszi Jézus, hogy megmondatott a régieknek, hogy ne ölj, én pedig azt mondom néktek, hogy akinek a szívében harag van, az már vétkezett, sőt, mai szóra lefordítva kvázi potenciális gyilkos, mert a méregből lesz a gyilkosság. Tehát egy sokkal szélesebb életprogramot biztosító lehetőséget kapunk a szent törvényekben, különösen az Úr Jézus a mi Úrunk tálalásában. Szívbe írt, lélekben forgatandó valóság az Isten rendje. Nem az üdvösség érdekében, az kész, az perfekt, az megvan, hanem a földi életünk értelmessége, harmóniája, békessége érdekében. Ezért hívja fel a figyelmünket Jézus arra, hogy semmit nem tett érvénytelenné a szent és örök érvényű törvényekből, bár a kőtáblákat egyszer Mózes összetörte. Nem is mehetett be a szent földre, nem mehetett be az ígéret földjére. És ehhez kapcsolódóan lehet mondani, hogy jaj annak a társadalomnak, és egyenként a társadalom tagjainak, jaj, ahol az emberi szívekben összetörik a kőtáblákat, a 10 parancsolatot. De nekünk még ennél is fontosabb, hogy keresztény életünknek legyen tehát egy szent programja. Nem vaktába vallásoskodunk bele a hétköznapokba, vagy azokba különösen nem, hanem a keresztény életünknek legyen egy szent programja, amit naponta átgondolok, vagy gyakran átgondolok, mert Isten rendje és akarata szerint szeretném élni az életemet, és az Isten rendje és akarata a Szentírásban világosan olvasható. És közben gyönyörű ajándéka Jézusnak az, hogy az ő megbocsájtó szeretete újra és újra fölemel, hogy életünket igyekezzünk újra az örök szent rendhez igazítani. Hitéletünk magánváltozatában, mi evangélikusok, nagyon jól tesszük, ha először boldogan megállapítjuk, hogy Isten Jézus Krisztus által üdvösséggel akar megajándékozni. Ez az, amit először tegyünk, fogadjuk el, boldogan fogadjuk el ezt, és folytassuk, de másodszor nagyon jól tesszük, ha megértjük, hogy a keresztény életnek van egy szent rendje. Akár kezdve a 10 parancsolattal, folytatva a hegyi beszéddel, folytatva a Jézustól tanult nagy parancsolattal, a gyönyörű nagy parancsolattal, hogy szeresd az Urat a te Istenedet, és hogyan szeresd az Urat a te Istenedet, teljes szívvel, lélekkel, értelemmel, érzelemmel, a teljes belső lelki valósággal, és fele barátodat, mint önmagadat. És folytatva természetesen, vagy megkoronázva a Pál apostoltól tanulandó házitáblákkal, amelyekről oly gyakran ír a leveleibe. Vagy ezt az egészet még inkább megkoronázva, megértve az egyház etikai rendszerét, tanítását. A kegyelem éppen az, hogy ezt az új életstílust bármikor elkezdhetem. Nem az, hogy újra és újra félrelépek, mert úgyis megbocsájt. Nem az, hogy újra és újra lopok, mert majd meggyónom. Nem az, hogy újra és újra hazudok, mert hát irgalmas az Isten, hogy majd úgyis mindent megbocsájt. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy boldogan tudomásul veszem, hogy örök életem van az ő örök országában, az Úr Jézus Krisztus által, és itt a földön pedig, amíg a szívem utolsót nem dobban, itt a földön pedig vívom azt a nemes harcot, amiről Pál apostol olyan szépen írt élete alkonyán, hogy a nemes harcot megharcoltam, a hitet megtartottam, s végezetül eltétetett nékem az örök élet koronája, de nem csak nekem, hanem mindenki másnak. Tehát boldogan tudomásul veszem, hogy örök életem van Isten országában, ez elvégeztetett a Golgotai kereszten, a Krisztus sebeiben, és itt most pedig azt mondom, hogy Uram, a válaszom az, hogy megkezdem a nemes harcot. De Uram, ehhez én kevés vagyok, tehát kérem a te lelkedet. Kérjük az ő lelkét, segítsen nekünk abban, hogy megkezdjük a nemes harcot, vagyis az Isten rendje szerint való életet. Vagyis, hogy mi nagyon komolyan vesszük az Isten törvényeit. Vagyis, hogy mi megértjük azt, hogy Isten szent rendjéről van szó. Megkezdem hát a nemes harcot. És ehhez akar nekünk segítséget adni a Szentlélek Isten Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, kérünk, hogy tedd világossá számunkra a te nagy ajándékod, ingyen, kegyelemből, hitáltal az örök üdvösség. És most arra tanítottál bennünket, hogy ebben a világban tanítványaitként, követeitként hogyan rendezzük be az életünket. Segíts nekünk, ebben is a te segítségedet kérjük, hogy apostolodhoz hasonlóan azt a nemes harcot mi is harcolhassuk. És így kérünk téged, hogy a te szent lelkeddel világítsd meg a te örök rendedet, a te szent rendedet, a te törvényeidet, amelyek a mi földi életünk feltételei. És köszönjük, hogy hitáltal adod nekünk az üdvösséget a te országodban. Amen.